Isten igéjét olvasom, aminek alapján lelkének segítségű hívásával az evangéliumot kívánom hirdetni. A Máté evangélium 19. fejezetéből a 21. és 22. verset. Mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet hallván elméne megszomorodva, mert sok jószága volt. Kedves ige hallgató gyülekezet, egy ismert történet van előttünk, gyermekkorunktól kezdve hallottuk már többször ezt a történetet, a gazdag ifjú történetét, és ebből sok üzenetet lehet kidomborítani. Annyira fontos és gazdag történet ez, ami talán bennünket is már megérintett, de az egyház történet során többeket is megrázott ez a történet, csak kettőt mondok ebből. Egyik volt Remete Antal, aki az 5. század elején élt Alexandriában. Dús gazdag ifjú volt, miután a szülei meghaltak, minden vagyon rászállt, élte a alexandriai arany ifjak életét, és akkor egy különös módon valaki felolvasta neki ezt a történetet. Ezt a történetet erről a gazdag ifjúról, aki azért nem lehetett Jézus tanítványa, mert sok gazdagsága volt. Ez az Antal nevű fiatal ember akkor megtért, a vagyonát két fele osztotta, egyik felét odaadta kis húgának, aki gyámság alatt élt, a másikat pedig szétosztotta a szegényeknek, meg az úr ügyére használta, alkalmazta. Kiment Egyiptom pusztaságaiba, és ott prédikált az evangéliumot. Késő vénségben, talán 102 éves korában halt meg. Egy nagyon jeles, fontos élete volt a Galérius féle üldözés idejében, amikor többen megtántorodtak a hitben, és már-már megtagadták az evangéliumot, akkor megjelent már vénséges vén emberként Alexandria utcáin, és bíztatta a hitvallókat, hogy ne tagadják meg Krisztust. Még egy nagy jelenése volt, szintén Alexandriában jelent meg, amikor egy Árius nevű téveítő az egész egyházat felforgatta, mondván, hogy Krisztus nem Isten, csak teremtmény. És akkor ismét megjelent az ősz elaggott Remete Antal, és hatalmasan bizonyságot tett Krisztus istenségéről. Ő ezt már tudta és megtapasztalta, mert annak idején jó döntést hozott, odaadta minden vagyonát az Úrnak, és neki szolgált. Tehát ez a mai igénk egy egyház történetet formáló ige. Még egy másik történet is volt, ezt most részletesen nem mondom, ez a számunkra talán ismertebb Balcz Péter, a Valdensek megalapítójának a története, aki szintén ezt az igét hallotta, és akkor fordult oda a szíve Krisztushoz, és hozott egy döntést, hogy ő is a vagyonát odaadta Krisztus ügyének, és így Isten országát elnyerte. Tehát sokan nagyon jól ismerték és ismerik ezt a történetet, ami arról beszél, hogy ez a dús gazdag fiatal ember oda megy Jézushoz, és megkérdi, hogy az örök életet hogy nyerheti el. Jézus elmondja neki a feltételeket, és miután az ifjú azt mondja, hogy ő már ezeket a feltételeket régen mind megtartotta, akkor az utolsót megemlíti Jézus, hogy a vagyonod, hogy adod a minden vagyonodat a szegényeknek, Isten országára szánt oda a te pénzedet és jószágodat, és akkor azt olvasok, hogy ő nagyon szomorúan megfordult, és eltávozott. Akkor hangzott el az a híres Jézusi mondás, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országába, és hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Amiről tudjuk, megtanultak annak, hogy nem egy ilyen varró tűt kell elképzelni, amit át akarunk gyömöszölni egy szegény tevét, hanem a jeruzsálemi nagykapuk mellett volt a kis kapu, azt nevezték a tűfokának, amin egy teve is nehezen tudott átmenni, csak úgy, hogy a csomagokat lerakták. Tehát ekkor született ez a jeles, fontos Jézusi mondás a tűfokáról. Ezóta a tanítványok elképedve ott állnak és széttárják a kezüket, hogy hát ki üdvözülhet, hát ilyen nehéz üdvözülni. És erre Jézus választott. Tehát erről szól a mai történetünk, amiből három gondolatot emelek csak ki. Először is, nem cselekedetek által lehet elnyerni az Isten országát, hanem hit által. Nem cselekedetekből üdvözülünk, hanem hit által. Tudnék, ez úgy jön ehhez az egészhez, hogy a gazdag ifjúnak ez volt a kérdés, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Tehát ő úgy gondolta, hogy a mennyország kapuja cselekedetek által fog megnyílni. Így kérdezte, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Ez egy örök emberi gondolkozásunk. Az ember azt hiszi, hogy majd ő megoldja a dolgokat. Én magam vagyok az életem kovácsa. Én majd megoldom a nehéz feladatokat. Van bennem elég tehetség, ész és értelem. Meg hát itt voltaképpen egy partnerségről van szó, a jó Isten meg én. Neki is van elgondolása, meg nekem is van elgondolása, mint hogy egyenrangúak lennénk Istennel. Én adok neki valamit, ő meg majd cserébe ad valamit. Én annyit adok neki, hogy majd cserébe kérhetem tőle a mennyország polgárjogát is, és én fogok tudni annyit adni. Azért, jó mester, mit cselekedjen? Én gazdag vagyok. Én nekem nagyon nagy tehetőségem. Előttem megnyílnak az ajtók. Uram, mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerjem? Ez a örök emberi gondolkozás abból fakad, hogy elfelejti az ember a relációkat, a kapcsolatokat, ami Isten és az ember között van. Tudnék, az egyik oldalt van a teremtő, másik oldalt van a teremtmény. Egyáltalán az élet dolgait, meg egész világ dolgait, az élet kérdéseit, ha leírom, vagy jellemzem, vagy ábrát akarnék készíteni, akkor egy vonalat húzok, és a vonal fölé írom azt, hogy teremtő. És a vonal alá pedig beíratok mindent, ami teremtmény. De ez az elválasztó vonal, az ott van Isten és az ember között. Ő a teremtő, aki akkor is volt, amikor még semmi nem volt. Aki önmagában is megvan, így mondják ezt szaknyelven, azeitása van. Önmagában való léte van, aki nem függ semmitől és senkitől, és szuverén, és azt tesz, amit akar. És akkor van az ember, meg minden, a láthatatlan világ, meg a látható világ, az angyalok, meg az emberek, amik a teremtmények. Amik a létüket Istennek köszönhetik. Most ezek után én úgy gondolom, semmiféle partnerségről nem lehet beszélni. Itt nincs olyan, hogy két egyenrangú fél kapcsolatban van egymással, hogy szövetséget köt egymással. Az Isten és az ember szövetségese úgy van, hogy két egyenrangú fél köt szövetséget egymással. Nem, hanem a nagyobb kegyelemből és szeretetből önmagát lealázva kezet nyújt az embernek, azt meg remegve elfogadja. Na most... ez általán a mögött, hogy a gazdag ifjú is azt mondja, hogy mit cselekedjen, mert én veled egyenrangúnak érzem magamat, majd én ezekbe a vallásos dolgokba is megoldom a kérdést, kérem, nekem pénzem van, pénzem mindent meg lehet oldani a mai világban, nem így van? Ez gondolja, hogy majd ő megoldja ezt a kérdést. És aztán benne van az is, hogy az ember valahogy a teljesítményére épít, hogy én majd olyan jó dolgokat fogok tenni. Igen, hát akkor tessék, Isten mondja el az ő feltételeit, és én ennek a feltételrendszernek meg fogok felelni. Szépen pontról pontra én ezt mind meg fogom tartani. Jézus mondja is neki, hogy hát ismerjük ezt, közös ez a feltételrendszer, elmondtam nektek, hogy ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tisztelt atyádat, anyádat, szeres fele barátodat, és önmagadat. És az ifjú pedig azt mondja, én ezt mind megtartottam. Hát ezt lehetne elemezni, hogy most önmagát nem ismerte, hazudott, vagy nagy tévedésbe esett, hogy ezt mondta, vagy a megtartásról más fogalmai voltak. Tény az, hogy ő úgy gondolt, hogy akkor én az Isten teljesítmény rendszerének meg fogok felelni, mondj még valamit. Én azt is megoldom, mindent meg tudok oldani. És akkor miután én ezt mind megteszem, én olyan érdemeket szerzek, amely érdemek aztán engem minősítenek arra, hogy ezek alapján elnyerem azt, amit most éppen szeretnék. Az a probléma ebben, kedves testvérek, hogy persze, hogy szükség van jó cselekedetekre. És igenis, Isten elé álljunk úgy, hogy visszatekintünk az elmúlt hétre, és azt mondjuk, hogy nagyon sok jó dolgot cselekedtem. És sok rossz dolgot nem cselekedtem, amit különben megcselekedtem volna. Tehát azért Isten a cselekedeteinket is vizsgálja, olyannyira vizsgálja a cselekedeteinket, hogy lesz majd két könyv, ami az utolsó nap a bíró előtt, a bíró által, Jézus által felolvastatik, egyik a cselekedetek könyve, másik pedig az életkönyve. És a cselekedetek könyve az tartalmazza azokat a dolgokat, amiket cselekszünk. De nem azok üdvözülnek, akiknek a cselekedetek könyvében már új lapokat kellett kezdeni, és már be kellett tenni még újabb lapokat, mert annyi volt nekik, és már kilóg a könyvből az ő sok jó cselekedete. Nem az első könyv alapján üdvözül az ember, hanem az életkönyve alapján. Az pedig a bárányé. Az pedig a Jézusé. Ahova be van írva azoknak a neve, akik az Úr Jézus Krisztust elfogadták uruknak és megváltójuknak, akik a Jézust követték, akik a Jézust szerették, akiket az Úr Jézus tisztára mosott az ő drága vérével, akiknek a neve oda be van írva, azok üdvözülnek. Nem azok, akik a cselekedetek könyvében már a lapokat mind teleiratták a dolgaikkal, hanem akik a bárány könyvében vannak beírva. Tehát ez az óriási tévedés, hogy valaki azt hiszi, hogy a cselekedetek által megnyílik előttem a mennyország. Nem. Azáltal nyílik meg a mennyország számunkra, mi előttük, hogyha az Úr Jézus Krisztust megismerjük, aki az a másik könyv. Mert nem véletlenül mondja a jelenések könyve, hogy egy másik könyv is megnyittatik az életkönyve, ez a bárányé. Vagyis a Szent Háromság második személyé, akinek adta Isten teljesen az ítéletet, akitől egyes egyedül függ, hogy hova kerülünk az életünk után, az örökké valóságban. Tehát nem cselekedetekből, ez egy óriási tévedés, mert a cselekedetek könyvét lehet igénybe venni, de az nem visz az örök életre. Persze, hogy Isten azt látja, annak alapján megítéli az embereket, de az üdvösséget csak azoknak adja, akik a bárány könyvön vannak beírva. Továbbá azért is téves ez, hogy mit cselekedjem, hogy üdvözüljek. Azért téves az elgondolás, hogy majd én az érdemeimmel, meg a cselekedeteimmel üdvözülök. Azért félrevezető teljesen, mert ezek a cselekedetek bennünket önmagunkhoz kötnek. Ez szükségszerű is, mert mi követjük el a cselekedeteket. A jó cselekedeteket is mi követjük el, tehát ezek önmagunkhoz kötnek, és bennünket megerősítenek, még nagyobbá tesznek, talán még büszkébbé tesznek, és ami önértékelésünket is úgy felerősítik, hogy Isten előtt egyre inkább azt mondjuk, Isten, én már ilyen jó vagyok, én már ezt mind elértem, most már várom, hogy te is ennek megfelelően intézkedj az én sorsomat illetően. Pedig a igazi megtérés az az, hogy nem én, hanem a Krisztus. Akárhogy nézem az Úr Jézus tanítását, akár lapozgatom a Pál apostol leveleit, az új szövetséget, az egész ószövetséget is, az igazi keresztény ember, az igazi ember, aki az igazából Krisztushoz, vagy Istenhez tartozó ember azt mondja, hogy nem én vagyok a fontos, hanem Krisztus. Nem én vagyok az első, hanem ő az első. Sőt, azt mondja Jézus Krisztus, hogyha valaki önmagát meg nem tagadja, az nem mehet be az én országomba, az nem lehet az én tanítványom. És Pál apostol nem ezt mondta? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát az én meg kell tagadni. És a érdemszerző jó cselekedetek pedig nem, hogy az ént megtagadnák, hanem növelik az embernek az énjét. Tehát oda köt bennünket önmagunkhoz, amit halálba kellene adni. Na de most miért kellene az ént halálba adni? Hát nem Isten teremtett bennünket? Azért, mert a bűnesetet is számba kell vennünk, figyelembe kell vennünk. Mert a bűneset következtében mi magunk úgy, ahogy vagyunk, bűnösök lettünk. Akár tetszik, akár nem. Tudjuk, hogy ez egy keserű pirula, amit be kell vennünk, ezt nehezen szopogatjuk. De azért ez a Bibliának alaptanítása. A bűn következtében az embernek az énje, az bűnös lett. Tehát a mi lényünknek, létünknek, valónknak, a mi egzisztenciánknak egyetlen olyan alkotó eleme nincs, ami ne került volna a bűn hatása alá. A gondolkozásunk, az érzelmi világunk, az akarati világunk, az egész valónk, a vallásos buzgóságunk, minden a bűn hatása alá került. És ezért mondja Jézus, meg kell tagadni magadat. És halálba kell adni magadat. És vedd észre, nem csak ott van baj, hogy nem tudsz jót cselekedni, és rosszat cselekszel, hanem a gyökérrel van a baj, aki a rosszat cselekszi, és a jót nem cselekszi. És most ezt a gyökeret elkezdem erősíteni, ezt a vad gyökeret elkezdem erősíteni, és azt mondom, Istenem, most már én ilyen nagy vagyok, ez a baj, hogy ilyen nagy vagy. Istenem, ennyi érdemem van. Ez a bajod éppen, hogy neked már ennyi érdemed van, még mindig önmagadat hízlalod, ahelyett, hogy halálba adnád, és azt mondod, hogy Krisztus, te vagy egyedül, aki engem üdvözíthetsz. Nem tudom, hogy érthető ez. Tudni, a gazdag ifjúnak is önmagát kellett megtagadnia, ahhoz, hogy Krisztus befogadhassa. Mert azt mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerem, az örök élet Krisztus. Tehát így mondhatom, hogy mit is kellett volna tenni ennek az embernek, ahhoz, milyen döntést kellett volna hozni ahhoz, hogy a Krisztust megnyerje. Mert a lényeg az, hogy a Krisztust megnyerje. Milyen döntést kellett volna még hozni, hogy önmagát megtagadja. Hogy ne önmagához kapcsolódjék, és ne önmagát erősítse, hanem Krisztushoz tudjon kapcsolódni. És mondta neki Jézus, hogy add el a vagyonodat, és akkor kincsed lesz a mennyben. Tehát, hogy a Krisztust megnyerhesse. Hogyha ő benne hisz, akkor lesz az övé a mennyek országa. Így hát nem cselekedetekből, hanem a Krisztusba való hit által üdvözül az ember. Ez az első tanítás, amit a történetből vehetünk és hazavihetünk. Azért az legyen az életünknek a fő vágya és szempontja, hogy a Krisztushoz kapcsolódjunk. És mindarra, ami a bűnnel kapcsolatos mi bennünk, tudjunk nemet mondani, hogy ő legyen az első, a legfontosabb, mert ő üdvözít bennünket, hogy a nevünk be legyen írva az életkönyvébe, ami a bárányé. Másodszor az a kérdés vetődik fel, hogy miért kellett a vagyonát feladni ennek az embernek? Hogy most akkor ezek szerint egyetlen gazdag ember nem lehet a gyülekezetben? Egyetlen gazdag ember nem élhetett az egyház történetben. Akinek bizonyos gazdagságnál több volt, akkor az már nyilvánvaló, hogy kívül marad a mennyek országából. Ez egy jogos kérdés, és úgy gondoljuk, hogy nem mondhatjuk azt, hogy Isten minden gazdagságot megvetett. Egyrészt azért nem, mert azért látjuk, hogy az Ószövetségben Isten a saját embereit nagyon gyakran megáldotta anyagi tehetőséggel. Nézzük, hogy Ábrahám milyen gazdag volt, Izsák, Jákob, József, aki alkirály volt, milyen gazdag volt. Látjuk a Dávid királyt, a Salamon királyt, akinek olyan gazdagsága volt, hogy a Séba király asszonyának a lélegzete elakadt, amikor meglátta az ő kincses kamráját. Tehát nem a gazdagsággal van baj. A reformáció óta láthatjuk a nagy példaképeinket, az asszonyokat, a Loránffy Zsuzsanna. Hát minden tehetőségét tényleg az Isten országának a építésére fordította, hogyha arról volt szó, vagy egy árva Betlen kata. Tehát mondhatjuk, hogy voltak, és ma is vannak hívő emberek, akik gazdagok, és az Isten országába is bemennek. De ez nem azt jelenti, hogy könnyű az Isten országába bemenni. Na most, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy minden vagyonodat add el, akkor miért pont a gazdag ifjúnak mondja? Azért, mert látta, hogy a gazdag ifjút pont a vagyona akadályozza abban, hogy az énjére nemet tudja mondani. Ott volt az én szeretet a legnagyobb. Az ő bűnössége, az ő kötődése ott volt a legerősebb. És azért mondta, hogy add el minden vagyonodat, vagy add oda minden vagyonodat a szegényeknek, hogy semmi ne legyen, ami akadályt jelent abban, hogy Jézus Krisztust kövesse. Elképzelhető, hogy egy másik embernek azt mondta volna, neked a kapcsolatodat kell rendezni. Keresztelő János azt mondta a királynak, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével viszonyt folytatnod. Ott az volt az a pont, ami kizárta őt az Isten országából. Az Ananiás és Szafira esetében nem voltatok becsületesek az anyagi ügyekben. Ott azt említi meg. Mindenkinél mást említ meg. Az Efézusi levélben azt mondja, hogy aki orozz vala, többet ne orozzon. Akinek ezt mondja az apostol, hogy nyilvánvaló, hogy valamit elcsent, vagy több dolgokat is ellopott, és ezért azt mondja, hogy nem szabad lopni. Ha Isten országába akarsz bemenni, meg kell változnod, ez az a bűn, amit meg kell vallanod, mert téged akadályoz. Ezért mondta neki, hogy a vagyonát adja oda, mert ez jelentette a legnagyobb akadályt abban, hogy Krisztust elfogadja, mint aki egyedül képes őt beírni az életkönyvébe. A kérdés ebből csak az, hogy minket mi akadályoz abban, hogy Jézus tanítványai legyünk. Mi az, ami bennünket elválaszt az Isten szeretetétől? Mi az, ami bennünket akadályoz ebben? Talán valakinek azt mondja, a kapcsolatrendszereddel van valami baj. Ott rendezd el, ott kezdj újat. Másiknak azt mondja, hogy a szokásaiddal van baj. A szokásaidat meg kéne változtatnod. És gondolj arra, hogy mik azok a te szokásaidban, amik ellenkeznek az Úr Jézus követésével. És addig, amíg nem változol meg, nem lehetsz a Jézus Krisztus tanítványa. Megint másnak azt mondja, hogy a vágyaiddal van a baj. A te vágyaid nem jóra irányulnak, hanem azután vágyódsz, ami Isten szemében nem kedves, sőt, ami bosszantja őt. Van, akinek azt mondja, te nagyon önző ember vagy. És amíg nem tudsz nemet mondani az önzésedre, addig nem lesz lehetőséged arra, hogy Jézushoz kapcsolódjál. Voltak éppen, ezt nem kellett Jézusnak hangosan mondani. Elmondta, de olyan erősen szóltak ezek a szavak. Vannak csendes beszélgetések. Amikor Isten szent lelke, ami szívünkben csendesen odahelyez egy kérdést, megemlít valamit, és azt mondja, hogy ez az, amit neked el kell hagynod. Lehet, hogy valakinek azt mondja, hogy a vagyonodat adod az Isten kezébe. Vagy lehet, hogy valakinek mást mond. Az a lényeg, hogy ott csendben a szívünkbe el tudja mondani azt, amit el akar mondani. Tehát ez a magyarázat arra, hogy pont a vagyont emlegette a gazdag ifjúnak el. És a harmadik pedig, amit kiemelek ebből az egészből, ez a voltak éppen az elképedésnek, vagy talán elszörnyedésnek a kiáltása, ami a Péter ajkairól jön, amikor a 12 tanítvány ott áll, és széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet, mondja Jézus, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Istennél minden lehetséges. Tehát azért nem mond az, hogy az emberek eleve lehetetlen feltételek előtt állnak. Lehetséges Istennek, és mondja Péter, és velünk, Uram, mi mindent elhagytunk, és követünk téged. Mi velünk, mi lesz? Azért Péter saját dolgaival kapcsolatban annyira izgatott. Uram, mi elhagytunk mindent. Mi lesz hát mi nekünk? Ez az utolsó kérdés, ez a harmadik pont, amivel röviden foglalkozom, hogy elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz mi velünk. Ebben láthatjuk, hogy mi az igazi megtérés, és választ kapunk arra, hogy Jézus mit is mond erre. Milyen ígéreteket tesz. Láthatjuk, hogy az igazi megtérés az, hogy elhagytunk mindent, és úgy követtünk téged. És valóban ezek a tanítványok mindent elhagytak, úgy követték Jézust. Elhagyták a halászhálót. Ez azt jelenti, hogy amivel eddig foglalkoztak, azt most már tovább nem gyakorolják. Tehát eddig halászok voltak, Péter is, Jakab is, János is, többen halászok voltak, elhagytunk mindent, és követünk téged. Azt jelenti, hogy Jézus bennünket új útra vezet, új módon fog bennünket felhasználni, más lesz a mi dolgunk, és majd ő megmutatja, hogy mi lesz a mi helyünk az életben. És mi tudtunk egy döntést hozni, hogy eddig ez volt, most újat kezdünk, és Jézusra bízunk. Ő majd megmutatja. Azért mondjuk azt, hogy hát Péternek ilyen egyedülálló esete volt. Nem, mert a mai világban is előfordul az, hogy valaki, amit egy életen keresztül csinált, ott kell, hogy hagyja. Ott kell, hogy hagyja, és egész új utakra kell térnie. Hát aki az állását elvesztette, munkanélkül lett, ott áll, és új utakat kell keressen. Teljesen újat kell kezdjen, de ezt a világ mondja neki. De ugyanúgy Isten is elképzelt, hogy azt mondja, veled egészen újat akarok kezdeni. Péter, eddig halász voltál, hagytott a hálót, és bízd rám az életedet. Nem fogsz ilyen halni. Eltartalak. Feladatot adok neked. Boldog leszel. Az igazi megtérés, elhagytunk mindent, és követtünk téged. Péter a családját is, hogy úgy mondjam, elhagyta. És itt van egy felsorolás, hogy aki elhagyja, én érettem az ő családját, feleségét, fitestvéreit, nőtestvéreit. Tehát ez azt jelenti, hogy az Jézus követése érdekében az ember a családját is akár elhagyhatja. De ezt értsük jól. Péter úgy hagyta el az ő családját, hogy ez nem az, hogy elvált, vagy többet a gyerekeiről, ha voltak gyerekei, hallani se akart, hanem úgy, hogy a családi életemet úgy, hogy van, Jézus kezébe teszem. Tehát eddig úgy rendeztem a családi életemet, hogy én a magam okos feje alapján eldöntöttem, most pedig Jézus kezébe teszem, most már nem én leszek az, aki eldöntöm, hogy alakuljanak a dolgok, hanem majd Jézus eldönti. Amikor az anyós kérdésről van szó, akkor is. Tudnélik, feljegyeztek egy olyan történetet, aminek ez a cím, hogy Péter napának a meggyógyítása. A Péter napának a meggyógyítása pontosan Péter anyósáról, napáról szólt. Ez azt jelenti, hogy amikor az anyósa megbetegedett, akkor Péter volt az, aki rohant az orvoshoz, és hívta, mert én szeretem az én anyósomat. Nem akarom, hogy elhunjon. Azt akarom, hogy meggyógyuljon. Javát akarom. Nem rosszat akarok neki, a javát akarok. És ment az igaz orvoshoz, Jézushoz. És kérték őt, ő meg mások, hogy beteg szegény, magas láza van, hideg lelésben van, ha lehet, könyörülj rajta. És Jézus bement Péter házába, és megérintette, és meggyógyította őt. Azt jelenti, hogy a családi élet különböző kapcsolatait oda tenni Jézus kezébe. És elhagyni azt, hogy eddig saját magad döntötted el. Elhagyni esetleg a gyűlölködést, az ellenségeskedést, a meg nem értést. Most Jézus új megvilágításba helyezi a kapcsolatodat a szeretteiddel. A feleségével való kapcsolata. Az azt jelenti, hogy a feleségét elvitte a gyülekezetbe. Való ezt olvassuk, hogy nincsen jogunk magunkkal vinni a mi feleségünket a gyülekezetbe, mint hogy ezt képás is teszi. Mondja valahol a korintusi levélben. A képás az a Péter apostol volt. Tehát azt látjuk, hogy a gyülekezetben a feleségét is elhozza. Tehát nem azt mondja, hogy az asszony hallgasson és legyen otthon, és nekem főzzön jó ebédet, hanem lelki társ legyen. Egy lelki társ legyen, akivel együtt teszünk meg mindent, amit meg együtt követjük Jézust. És elhagyjuk már azt, hogy Jézus nélkül rendeztük be a családi életünket, és kerestük a családi boldogságunkat. És követünk téged. Tehát ebben benne van az igazi megtérés. Igaza volt Péternek, Uram, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Még egyet azért igazából nem hagyott el. Még a önmagának a helytelen értékelése az még nem volt elrendezve. Azt még nem hagyta el Péter. Keményen mondanám, az én bálványom még megmaradt. Az akkor dőlt meg, amikor a kakas kétszer megszólalt. Emlékezünk arra, hogy hogy fogadkozott a Péter. Ha mindenki elhagy téged, Uram, ha mindenki megtagad téged, én soha. Ez volt az én helytelen értékelése. Akkor mindig túl sokra értékelte magát. Azt hitt, hogy ő még mindenre képes. Az én cselekedeteim, az én teljesítményem visszaköszönt ez a hősi elgondolás. És amikor ott kell. Ez a szerencsétlen ember ott fogadkozik a főpap udvarában, mert megszorongatják, mert fél, mert remeg, és úgy mondja remegő ajakkal, nem ismerem Jézust, nem tudok róla, nem ismerem azt az embert. És kétszer megszólal a kakas, akkor az utolsó bálvány is megdől. Utolsó bálvány is megdől. És azt olvasok, hogy kiment ott a kapunk kívül, és keservesen sírt. És akkor tényleg elmondhatta, Uram, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. És ebben benne van az is, hogy még Jézus pedig mit ígér? Az igazi megtérésre. A teljes odaadás, amikor már megnyerte valaki Jézust, és a mennyek országát, akkor mit ígér, hogy mi lesz az övé? Hát a mennyek országa. És azt mondja Jézus, hogy 100 annyit kap. 100 annyit kap. Azért testvérem, ha egy kicsit odaadunk az Úrnak, ő 100-szor annyit ad. Hogyha tudunk hozni egy jó döntést, de általában így van ez, egy lépést meg tudunk tenni az Úr irányába, az Úrhoz vezető úton. Ő elénk jön és átölel. És 100 annyit ad nekünk, végezetül pedig az örök életet. Tehát itt a Földön is tud bennünket kárpótolni, meggazdagítani, odaadja, csak bízd rá az életedet, tedd a kezébe a dolgaidat, és majd ad neked 100 annyit itt. Csak bátran hozd meg azt a döntést, ne félj, higgy, és ő majd veled lesz. És végül pedig elnyered azt, amit a gazdag ifjú el nem nyert. Azért most szent elhatározásokkal a szívünkben, és Jézus ígéreteivel a fülünkben, szenteljük meg a mai vasárnapot, és majd menjünk tovább a hétköznapokba. Amen.